Székely János püspökatya az idei Nagybőjtben Lépések a szeretet ösvényein címmel tartott lelki gyakorlatot a budai ciszterci Szent Imre gimnáziumban. A következő percekben a lelki gyakorlat harmadik alkalmának első részét hallhatják arról, hogy a keresztútban felragyog az isteni szeretet.
Nagyon nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ráhangolódásként egy verset olvasnék, Gulyás Pál versét, a címe az Evangélium elé. Egy betlehemi megalázott ember teremtett új világot. Megteremtette az igéből, a szeretet szent semmiéből. Ezt a világot úgy szerette, hogy ráverték egy nagy keresztre. Által verték kezét és térdét, s a nap is vérzett, ahogy vérzék. A szél elvitte kiáltását, vihar széttépte jajgatását, csend nőtt fölötte emeletnyi, és most se tudják eltemetni. Milliók ássák újra sírját, milliók újra a sátánt hívják, a föld óriási tüzéből, a mindent alakító éjből. De ő alakít most már mindent. Ő jár fel alá ereinkben, ő támaszt az egeknek létrát, ő küld a sötétbe stafétát. Karját az ég felé emelte, s elszállt fölötte a föld lelke. Új lélek költözött a holdba, új teremtés a bús bolygóba. Medréből a tenger kilépett, feljött a földből az enyészet, a víz és tűzrendje megfordult, a természet könnye kicsordult. Ez a könyv tartja most a létünk. Ez a könyv hoz jövendőt nékünk. Ha ez a könyv most elapadna, szívünk egyszerre megszakadna. Folyók hirtelen megállnának, elhűlne szárnya a madárnak, szikla zuhanna a zöld fűre, s a levegő elsötétülne. A húsvét a szeretet titkának fölragyogása, kiáradása. Ehhez a titokhoz indultunk el Tóbiás és József vezetésével, és mai estén szeretnénk egészen közel lépni ehhez a titokhoz, a kereszt elé. Jézus szenvedés történetéről szeretnék elmélkedni, a passióról. A passió a legősibb szöveg, amit a kereszténység, Jézus tanítványai megalkottak. Ez volt a legelső és legfontosabb, amit újra és újra elmondtak, és nagyon hamar Krisztus szenvedése és föltámadása után, egy 5-6 évvel már kikristályosodott a passiónak a végérvényes, fejből tudott, megszilárdult szövege. Ez a legősibb keresztény szöveg, amit újra és újra, ahogy összejöttek, felidéztek. A passió tehát, amely Márk evangéliumába belekerült, nem Szent Márk írja. Látszik ez azon is, hogy nem Szent Márk stílusában van megfogalmazva a passió. Eltér attól, amit addig hallunk, ahol Márk a főszerzője az általa átadott hagyományoknak. A passióban ez változik, egy másfajta hang szólal meg, az ősegyház hangja, az első keresztény közösségé, akik Jeruzsálemben fölidézik Jézus szenvedésének a különböző eseményeit. Különleges a passió ősi formájában az is, hogy a főpapot, Kaifást nem nevezi soha néven, csak így utal rá, hogy a főpap. Ugyanis amikor megfogalmazzák a passiót, még mindig Kaifás a főpap. És természetes módon így utalnak rá egészen egyszerűen. Kaifás Krisztus után 36-37-ig volt főpap, Krisztus szenvedése, föltámadása legvalószínűbben Krisztus után 30-ban volt, és ilyen módon 5-6 év alatt születik meg a passió ősformája. A közösség, aki átadja nekünk a passió eseményeit, Úgy ismeri ezeket az eseményeket, helyszíneket, személyeket, mint a tenyerét. Rengeteg helyszínt említ. Betániát, a leprás Simon házát, Betfagét, a Kedron patakot, a Getszemáni kertet, az olajfák hegyét, az utolsó vacsora termét, a főpapházát, Pilátus palotáját. Úgy ismeri a várost, mint a tenyerét. Rengeteg személyről hallunk. Arimateai Józsefről, a főtanács egyik tagjáról, aki a sírboltját odaadta Krisztusnak. A leprás Simonról, akinek a házában, Betániában Jézus szenvedése előtt 2 nappal azt a vacsorát elkölti. A kereszt alatt álló asszonyok, sorban névvel megnevezve. Vagy Cirenei Simon, akiről még azt is említi az evangélium, hogy Alexander és Rófus apja. Minden bizonnyal Simont nem hagyta hidegen, az, ahogyan látta a szenvedő Krisztust, a vérrel áztatott Krisztus arcot. Keresztény élet, és valószínűleg a fiai is. Az első keresztény közösség ismerte őket, ezért állít nekik, mint egy emléket, azzal, hogy a pasióban a nevüket halljuk. Egyébként 1941-ben a Kedronpatak völgyében találtak egy csontartó ládikót, egy Krisztus korabeli kis temetkezési ládikót, amin a fölirat a következő: Alexander, Simon fia, Cirenei. Szinte teljesen biztos, hogy a mi Cirenei Simonunk egyik fiának a csontartó ládikóját találták meg. Egy ponton gyönyörűen beigazolódik az evangéliumok történeti hitelessége ezzel a régészeti lelettel is. Ezt a meglevő passiót illeszti bele Szent Márk a maga evangéliumában, amely Krisztus után 63 és 70 között Rómában íródik. A Néróféle üldözés után, annak a drámai szörnyű emlékei hatására, illetőleg Szent Péter halála vértanúsága után, Márk, aki Péternek volt a tolmácsa, segítette Péter arám prédikációját görögül elmondani ott Rómában. Aszerint, amit Pétertől hallott, úgy írja le Jézus életének az eseményeit. Talán lehetne így is mondani, hogy ez Péter evangéliuma. Ebbe az evangéliumba illeszti bele tehát, mint egy koronaként, Márk a passiót. Egy pár szót mondanék magáról az evangéliumról, hogy értsük azt a módot, ahogyan Márk látja Jézus életét. Kezdődik a Márk evangélium egy címmel, amit igen gyakran nem fordítunk le jól, és éppen ezért nem is értjük a leglényegét. Ha szó szerint fordítanánk, így hangzana: kezdődik Jézusnak, a Messiásnak, az Isten fiának örömhíre. Ez egy kettős hitvallás. Mind a két hitvallást halljuk majd az evangéliumban, az evangélium 2 nagy csúcspontján. Az elsőt Péter mondja ki Fülöp Cezáreájánál, amikor Jézus kérdezi, kinek tartanak engem az emberek. És aztán kérdezi, hát ti mit mondtok, ki vagyok én? Péter válaszol, te vagy a Messiás. Az első nagy csúcspontja a Márk evangéliumnak. A második pedig a kereszt alatt hangzik el. A százados mondja ki, ez valóban Isten fia volt. Szent Márk azért írja le az evangéliumot, hogy minden olvasót ehhez a két hitvalláshoz elvezessen. Hogy aki olvassa ámulva Jézus életének a történetét, a lelke mélyén kimondja ezt a két nagy hitvallást. Az evangélium 2 nagyon fontos történettel kezdődik. Olyanok ezek, mint egy görög ikonosztázionnak a 2 gyönyörű királyi ajtóján levő ikon. Ezeken keresztül lépünk be az evangéliumba. Szent Márk rögtön az elején el akarja mondani, hogy kicsoda Jézus, akiről majd sok mindent elmesél, legelőször is el akarja mondani az ő személyének titkát, hogy jobban értsük Jézus szavait és tetteit. Az első ilyen nagyon fontos történet, ennek a királyi ajtónak az egyik ikonja, Jézus megkeresztelkedése, ahol halljuk a mennyei atya hangját, ez az én szeretett fiam, megtudjuk Jézus Isten fia. A másik ilyen történet pedig a megkísértés történet, ahol Szent Márk azt mondja, hogy Jézus vadállatok között élt, és angyalok szolgáltak neki. Aki ismeri a Krisztus korabeli zsidó hagyományt, tudja, hogy az első emberekről vallotta így a jámbor zsidó hitvilág, hogy ők még a paradicsomban együtt éltek a vadállatokkal. Együtt lakott még farkas a bárányjal, párduc a gödőjével. Nem volt még ellenségeskedés a földön. Békességben éltek emberek és állatok. Illetve azt is halljuk a zsidó hagyományban, hogy az első embereknek angyalok hozták az ételt. Nem kellett még dolgozniuk. Angyalok kenyerét ette az ember. Az első ember nemet mond Istennek, igent mond a sátánnak, és a paradicsom kertet elveszíti. Jézus az új Ádám, aki legyőzi a gonoszt, és visszahozza az elveszített paradicsom kertet. Vadállatok között él, és angyalok szolgálnak neki. Ez tehát Szent Márk evangéliumnak a nagy nyitánya, Jézus Isten fia, és ő az új Ádám. Ezután egy hatalmas csoda sorozatot hallunk a Márk evangéliumban. 8 fejezeten át szinte semmi mást, csak csodákat. Márk meg akar döbbenteni azzal, hogy ezt elmondja, és leírja, hogy maga az élő Isten közénk jött, álruhában, emberként itt járt a földön, gyógyított, újjáteremtett. A csodasorozatnak a legvégén, illetőleg közben is két helyen értetlenségről hallunk. Egy fokozódó értetlenségről. Először Jézusnak az ellenfelei, másodszor a rokonság, és harmadszor a legbensőbb kör a tanítványok értetlenségét halljuk. Ez a harmadik értetlenséget kifejező rész így hangzik, Jézus kicsit szomorúan megjegyzi, még mindig vak a szívetek, van szemetek, és nem láttok, van fületek, és nem hallotok, még mindig nem értitek. Úgy látszik, hogy a sok-sok csoda nem vezet el a teljes hitre. Még mindig vak a szívük, hiába élték át mindezt. És ennek az első résznek a végén, Péter hitvallása előtt, egy vak meggyógyításról hallunk, a betszajdai vakról, akiről azt mondja az evangélium, hogy Jézus elsőre csak félig tudta meggyógyítani. Úgy látta az embereket, mintha fák járkálnának, homályosan látott. És csak másodszorra nagy nehezen adja vissza neki a tisztánlátást. Ez a vak olyan, mint a tanítványok. Lassan nyílik meg a szemük. Még mindig vak a szívetek. Van szemetek, és nem láttok. Jézus nehezen, fáradtságosan nyitja meg a tanítványai szemét. És ekkor következik Péter hitvallása, az első nagy csúcspont. Jézus kérdezi, ti mit mondotok, ki vagyok én? Legalább ti megértettétek-e a titkot? Vagy ti is hiába éltetek át mindent? Senki nem tud válaszolni a tanítványok közül, csak Péter. És Péter mondja, te vagy a messiás, az eljövendő, az üdvözítő, a szabadító, akit évszázadok óta vártunk, aki által Isten a népét újjá teremti, fölemeli. Te vagy a messiás. Azt gondolhatnánk, hogy Jézus boldog. És ez valóban így is van. Mondja is neki, boldog vagy Simon János fia, nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked. De ezután Jézus hozzátesz Péter hitvallásához valamit, azt mondja, az ember fiát a bűnösök kezére adják, elfogják, megölik, de harmadnapra föltámad. Péter fölháborodik, azt mondja, Isten ments, Uram, ez nem történhet veled. Mire Jézus azt mondja, távozz, Sátán. Emberi módon gondolkodsz, nem Isten gondolatai szerint. Péter még csak félig érti a messiás titkát. A csodákból még csak annyit értett meg, hogy Jézus a hatalmas messiás. Olyan, mint a betszajdai vak, aki még homályosan lát. Az, hogy Jézusnak a keresztre kell mennie, ez képtelen elfogadni. És ekkor következik az evangéliumnak a második fele. Ebben a második részben szinte egyetlen csoda sincs. Márk mindent az első félbe tesz át, ott halljuk Jézusnak a hatalmas csodáit. Ebben a második részben szenvedési jövendőlések vannak. Utána pedig Jézus követéséről szóló részek. Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl a keresztjét és úgy kövessen. Ezek mellett pedig a későbbi egyház életéről szóló részek, házasságról, gyermekről, vagyonról, megbocsátásról, közösségről, a későbbi Krisztus követést elővetítő tanítások. Ennek a résznek a vége is egy vak meggyógyítása, a jerikói vak meggyógyítása. Erről a vakról azt halljuk, hogy eldobta a köntösét. Jézus azt mondja neki, a hited meggyógyított téged. És utána ezt halljuk a gyógyítás történet legutolsó mondatában, követte őt az úton. Azon az úton, ami már a Golgotára visz. Jeruzsálembe, a halálba. Ez a jerikói vak mintája a tökéletes tanítványnak. Aki nem áll meg félúton, nem csak a csodák hatására újonva fölismeri a hatalmas erős messiást, hanem ha kell, követi őt egészen a végsőkig, a teljes önátadásig, a vértanúságig. Szent Márk evangéliumának egy nagyon érdekes motívuma a titok motívum, ami azt jelenti, hogy Jézus mintha titkolná a kilétét. A csodák után megtiltja, hogy ezt elmondják. A példabeszédeket, mintha azért mondaná, hogy ne teljesen értsék. Egy helyen ezt mondja, nektek megadatott, hogy megértsétek Isten országának titkait, de a kívülállóknak nem. Vagy halljuk újra és újra, hogy a tanítványok nem értik Jézust. Szent Márk nagyon erősen kiemeli, hogy Jézus körül valami fajta homály volt, titkolódzás. Ennek a titoknak azonban van egy végpontja, ahol a titok föltárul. A színeváltozás jelenetének a végén azt halljuk, Jézus azt mondja, ezekről ne beszéljetek senkinek, amíg az emberfia föl nem támad a halálból. Van egy pillanat, amikor a titok föltárul, amikor majd a templom függönye ketté hasad, Isten szeretetének titka fölragyog. A titok motívum az egész evangéliumot a passióra irányítja, ahol Isten titka fölragyog. Nagyon sok biblia tudós így is nevezi a Márk evangéliumot, hogy ez nem más, mint egy passió egy hosszú bevezetéssel. Az egész evangélium a szenvedés történetre irányul. Miért van ez így? Miért ennyire központi a Márk evangéliumban, a legelső evangéliumban a passió? Azért is, mert ezt az evangéliumot a Néróféle üldözés utáni években írták. Akkor, amikor az ősegyház egy borzalmas keresztényüldözésen volt túl, rengeteg keresztényt megöltek. Édesanyákat, gyerekeket, nagyon sokan siratták a legközelebbi családtagjaikat. És nagyon sok kereszténynek a hite megrendült. Nem értették a messiás titkát. És azt mondták, eddig nekünk nem erről prédikáltak. Eddig arról prédikáltak, hogy Jézus hatalmas, erős messiás, aki csodákat tesz, eljön majd az ég felhőjén ítélni a világot. De ehelyett nem ez történik, visznek minket a cirkuszok porondjaira, borzalmas kínok között meghalni. nem értették Jézus titkát, csak félig értették. A Márk evangélium őnekik szóló bátorítás, a vértanúk egyházának szól. És azt akarja elmondani, hogy aki csak ennyit értett meg Jézusból, ő hatalmas csodák által fölismerte, hogy ő az erős messiás, az még csak félig értette meg őt. Egészen csak az érti meg őt, aki nem áll meg félúton. Aki, ha kell, mindent odaad, követi Jézust egészen a keresztig.
Az elmúlt percekben Székely János püspökatya nagybőjti lelki gyakorlatának részlete hangzott el, amely a Lépések a szeretet ösvényein címmet viselte. A lelki gyakorlat harmadik alkalmának első részét hallhatták arról, hogy a keresztútban felragyog az isteni szeretet. Az emelkedés folytatása 2 órakor hallható a Mária Rádió adásában.
Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
Nagy péntek.